A stúdiónk vendége pedig továbbra is Gáspár András, az M4 privátbankár.hu lapigazgatója. Az első blogban ugye beszélgettünk, holnap okosabbak leszünk inflációs ügyben. Tegnap nőnap volt, ugye azt gondolom, hogy tegnap nagyon sokan családon belül intézték ezt el. Ma megjönnek a kolléganők legtöbb helyen, ugye volt, aki pénteken szorgoskodott, de szerintem többen vagyunk, akik a mai napon oldjuk ezt meg. Foglalkoztunk vele egyrészt világpiaci, másrészt pedig a női munkaerőpiac szempontjából, vállalkozói lét szempontjából, és ugye a Békési Olga, aki nyilatkozott nekünk, ugye a Női Váltó Klub vezetője mondta, hogy hát túl sok jó híre nincs. Az számomra is értetetlen, hogy az, hogy alakult ki, hogy a ugyanabban a körben, munkakörben dolgozó nők és férfiak között jelentős, korábban 15-20, most valamilyen több mint 10%, de akkor is szemmel látható bérkülönbség van. Szóval ennek mi az oka?
Hát igen, valóban ennek nemzetgazdasági szempontból azért kiemelt jelentősége van. Tehát ami biztos, hogy ez nem csak valamilyen esélyegyenlőségi vagy CSR kérdés a cégek részéről, hogy ugyanannyit fizessünk mindenkinek, és akkor attól nekünk a lelkünknek lesz jobb, hanem ennek azért vannak komoly kimutatható gazdasági előnyei is, hogy ez jobban tud jönni. Ugye a nők esetében a legtöbbször a gyermekvállalás az, ami befolyásolni tudja, illetve sokszor a gyermekvállalásnak a lehetősége az, ami befolyásolja azt, hogy hogyan alkalmazzák a nőket, milyen bért adnak nekik, és ugyanis tudják, hogy ha el fog menni szülni, vagy hogyha hosszú ideig mondjuk valamilyen gyesen, gyeder, egyéb ilyen családtámogatási ellátásban részesülve nem a munkaerőpiacon volt, akkor neki nyilván a tapasztalata más, az ő karrierútja teljesen más, és akkor ők kevesebb pénzért alkalmazzák ezt a hölgyeket. Nemzetgazdasági szinten sokszor azért is van eltérés, mert hogy felülreprezentáltak a nők azokban a munkakörökben, amikben egyébként alacsonyabbak a bérek. Tehát mondjuk a szociális ellátásban, vagy az ápolók között, vagy nem tudom, ahol alacsonyabb a bér, mint mondjuk más tudományos szektorokban, ott sokszor a magasabb a nőknek a részaránya, és ez nemzetgazdasági szinten ki tudja hozni azt, hogy akkor a nők átlagban kevesebbet keresnek. A gond az valóban akkor van, amit mondasz, hogyha ugyanabban a munkakörben, ugyanabban a pozícióban. És itt is van, és igazából ez egy nem új keletű, de most fordulat közeleg azért ebben, mert hogy ez az Európai Uniónak az a bértranszparencia rendelkezése, aminek következtében egyébként Magyarországon is most már kötelező lesz a cégeknél egy bizonyos feltételek mellett nyilvánosságra hozni azt, hogy egyes munkakörökben mik a jellemző bérek, és hogyha valahol túl nagy különbségek vannak a munkavállalóknak a bérei között, és ezt nem lehet megindokolni piaci indokokkal, mondjuk így, tehát hogy nem tudja a cég megmondani, hogy miért keresnek a nők adott esetben 8-10%-kal kevesebbet, vagy akár 15%-kal, mint mondjuk a férfi kollégák, akkor ott egy eljárás következik, ami bírsággal is járhat. Nyilván akkor nem tudok, ezeknek akkor van értelme, hogyha ennek a mértéke egy ilyen folyamat végén az nagyobb, mint a különböző bérezésen megspórolható összeg. Szóval valóban van egy ilyen jelenség, de a jó hír szerintem azért az, hogy egyrészt van ez ellen egy törekvés, ami most már a hétköznapi gyakorlati szinten is meg fog látszani, és azért, ha makro szinten nézzük, mind a nők foglalkoztatásában látszik fejlődés, ugye a friss adatok szerint az elmúlt évtizedben nagyjából 10%-kal emelkedett a nők foglalkoztatási rátája Magyarországon. Nyilván a kérdés mindig az, hogy na de milyen munkakörökben, tehát hogy ahogy beszéltük, ugye gyakran ez alacsonyabb bérezésű munkakörökben jár, de a jó hír az, hogy még mindig létezik ugyan a bérszakadék, de ezért ez is szűkül Magyarországon is. Még az európai átlaghoz nem sikerült felzárkózni, de azért ez a bérszakadék szűkül, tehát van már egy elindult folyamat, amin ez a bértranszparencia rendelkezés egyébként szerintem majd fog tudni még segíteni.
Meg ami egy fontos dolog, hogy a vezető szinten is alulreprezentáltak a hölgyek, aminek meg megint csak nagyon sok szektorban nem nagyon van értelme, vagy komoly indoka.
Így van, sőt, nem csak, hogy értelme nincsen, hanem az érdekes, hogy amikor erről kimutatásokat készítenek, akkor van korreláció a között, hogy azoknál a cégeknél, világszinten, európai szinten, ahol egyébként az átlaghoz képest felülreprezentáltak a nők, magyarán sokkal közelebb vannak az egyenlőséghez ezek a szintek, ott általában jobbak a vállalati teljesítmények, magasabb a profit, hogy leegyszerűsítsem ezt a dolgot. Tehát van egy ilyen kimutatható összefüggés, ami nem feltétlenül azért van, mert a nők jobban dolgoznak, hanem egyszerűen az a feltétel, hogy kizárják a munkaerőpiacnak ebből a köréből a nőket pusztán amiatt, hogy nők, ezért nem kerülhetnek elő azok, akik ebben egyébként tehetségesek, akik ebben jók lennének, pont azért, mert nekik egy olyan akadályt is meg kell ugrani, amit a férfiaknak esetleg nem kell megugrani. Ez rombolólag tudhatni akár gazdasága is. Tehát, hogyha valakinek nem ezek a szociális szempontok az elsődlegesek, akkor azért a gazdasági szempontok is benne lehetnek ebben. És ugye van ez a híres varázsszó, ez az ESG, amiből a legtöbben mindig az E betűt szoktuk emlegetni, ez a környezeti tudatosság, vagy a környezeti hatás a cégek életében, és ez a szabályozás, de annak a második betűje a social, a társadalmi rész, annak igen jelentős része egyébként az, hogy a nemek közti egyenlőség jelenjen meg a cégeknél. És azoknál a cégeknél, akiknek az életében az akár szabályozásilag is az ESG megfelelés fontos, vagy akár a későbbiekben adott esetben a finanszírozásokban is, nem mindegy, hogy az ESG szempontoknak mennyire felelnek meg, mert adott esetben olcsóbban kaphatnak finanszírozást akkor, hogyha egy bizonyos ESG scoringot elérnek, mint hogyha nem, vagy mondjuk nem dolgozhatnak beszállítóként sem olyan cégnek, akinek ez fontos szempont, azoknál igenis ügyelni kell arra, hogy ne csak az E betűre figyeljenek a környezeti hatásokra, hanem az S-re, a női esélyegyenlőségre is.
Mondjuk a másik oldalról közelítve viszont ugye van ennek egy negatív megoldása is, amikor ugye kötelezik a valamilyen valamifajta kvóta alkalmazásához, aminek nem az a gondja, szerintem nem az üzenettel van baj, hanem a megvalósítással, hogy vajon lehet-e, nevezzük erőszakosan, vagy kikényszeríteni adott esetben, hogy mit tudom én, ugyanannyi női vezető legyen, mint férfi, most mondok egyet.
Igen, világos, tehát ebben is egyébként a piac nyilván jobban járna, hogyha önszabályozna, tehát hogyha önmagától állna rá arra, hogy megfelelő embereket ne a nemük szerint válogasson adott esetben, illetve hogy ne bérezze alul azokat, akik ugyanazt a feladatot ugyanami jelenségben ellátják, mert hogyha ez magától nem valósul, meg önszabályozás keretében, akkor jönni fog a szabályozó, aki azért tenni fog, és nyilván az sosem egy olyan hatékony dolog, mint hogyha ez organikusan tud magától megtörténni. Én egyébként körülnéztem a saját házunk táján is, megnéztem, hogy a mi rendezvényeinkre, különböző eseményeinkre milyen arányban érkeznek férfiak, nők, és ugye az alapkezelői díját adunk, amit most már 13 éve azt hiszem rendezünk meg, de biztos, hogy évtizedes múltja van. Ott a kezdeteikben, hát akár a díját adóra is, hát gondolhatod, hogy táncos programot nem szerveztünk, mert gyakorlatilag elvétve, hogyha egy-egy hölgy akadt a maga a közönségben is, nem hogy az alapkezelők között adott esetben, vagy az elemzők között, akiket mondjuk érintene ez a rendezvény, de most eljutottunk mostanra oda, hogy az elmúlt évben megvolt az első alapkezelői női jelölt is a mezőnyben, aki díjra jelöltek az alapkezelő cégek, és feltörekvő kategóriában Szakó Ágnes, az OTP alapkezelőtől meg is nyerte ezt a díjat. Tehát itt azért egy nagy változás van, akkor is, hogyha egyébként a díját adó közönségére nézek, sokkal nagyobb arányban vannak már nők, de az is igaz a másik irányba, hogy amikor viszont az alapkezetők vezetőinek küldök levelet, hogy legyenek kedvesek jelölni, akkor azért a címzett listán még mindig jelentős számban inkább férfiak vannak, és kevesebb nő. Nem nulla, mint mondjuk régebben, de azért még mindig kevesebb nő. Tehát van itt is azért egy előrelépés a pénzügyi szektorban, abszolút, de látszik, hogy azért van még itt tennivaló, és hogy csak egy utolsó mondat, hogy amikor viszont ESG ügyben írok a cégeknek a felelős vezetőinek, illetve az ESG ügy felelőseinek, akkor viszont ez teljesen megfordul, és 70-80%-ban női címzettek vannak ezen a leveleken, tehát amikor azt kérdezem egy cégtől, hogy kit keresek ESG ügyben, akkor üdítő módon egy fordulat látszik pont, és sokkal többször kapok meg női neveket kontaktként, mint férfi.
Na, van tennivaló minden esetre, de jó, IT-ben is egyre több a hölgy, tehát így tényleg látszik ez, de hát nem megy egyről a kettőre. Egyébként meg hát a hölgyek nélkül mi lenne? Nem is az, hogy velünk, a világgal, mert ha nem szaporodunk el, akkor így is kevesen vagyunk magyarok, de még akkor még kevesebben is. Hát az a munka, az viszont azt gondolom, hogy ezzel érdemes néhány férfi társunknak szembenéznie, hogy az kicsit tisztelje ezt a dolgot.
Meg hát miért a mi munkáknak, hogyha nem a nőkért?
Ez meg a másik. Miért háborúznak például? Na, de mindegy. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség jön, majd közlekedünk. 10 órakor friss hírek. Gáspár Andrásnak köszönöm, hogy itt volt. Legközelebb majd a következő... Na, az érdekes lesz a következő inflációs majd feltételezés.